11. Otthon Lukasz kivette a floppy lemezt a zsebéből, a másikat a fényképezőgépből, és beillesztette őket a számítógépébe. A fotósboltba küldte a fájlt, lehetőség szerint kiélesítette a felvételeket, majd a nyomtatóhoz továbbította a programot. Amikor a képek elkészültek, felhívta a Davenport szimulációt. A telefon hosszan kicsöngött, mire végül a mogorva férfi hang beleszólt a telefonba. Steve? Itt Lukasz Davenport. Hello, Lukasz! Hová tűntél, öregem? Steve időnként szívott egy kis füvet, hétvégenként zabált egy kis LSD-t, és nem borotválkozott. Az LSD hatása alatt képes volt három dimenzióban programozni. Mostanában nem hallottam rólad. Ha ott lődörög a jelenlegi tulaj, nem akarok visszajáró lélek lenni, mentegetőzött Lukasz. Most viszont szükségem lenne valakire, aki képes megoldani egy számítógépes problémát. Rád gondoltam. Még komputer kalóz korszakodból. Hát már nem foglalkozom ilyesmivel, csak elvétve, mondta Steve. Mire lenne szükséged? Tudsz valakit a hálón, aki képes ismeretlen telefonszámokat lenyomozni? Kérdezte Lukasz. Meg tudnád mondani, hogyan léphetek vele kapcsolatba? Steve suttogni kezdett, bár egyedül volt. Attól függ, milyen számokról van szó, mennyi vesződtsége jár, és hajlandó vagy-e fizetni érte. Mennyi lenne a tarifa? Ha valamennyi számot akarod, anélkül, hogy kérdezősködésnek tennéd ki magad, hát ismerek valakit, aki vállal ilyesfajta munkát. Nevenként pár dollárért e-mailen megadja neked a kért adatot. Mennyit szántál rá? Úgy 50 körül, mondta Lukasz. Ó, Jézusom, én meg azt hittem, százasokról tárgyalunk, vagy még inkább ezresekről. Nem tudom, ilyen kis munka érdekli-e egyáltalán. Többet is hajlandó vagyok fizetni, mondta Lukasz. Megkérdezhetem, habozott Steve. Mit szólnál 500 dollárhoz? Áll az alku, válaszolta Lukasz. A saját nevemben tárgyalok a pasival. Ragaszkodni fogok az 500 dollárhoz. Steve, jól van, jól van. A plusz információkat is használni tudnám a telefonszámokhoz tartozó személyekről, persze csak a megoldható. Az többe fog kerülni. Hát, fölmehetsz 1000-ig. Megegyeztünk. Küldd el a számokat e-mailen, majd én továbbítom az illetőz. Az információkat is e-mailben fogod megkapni. Lukasz lemásolta a fotókról a furcsa, azonosíthatatlan és szokatlan telefonszámokat, és a hozzájuk tartozó nevek és címek iránt érdeklődött. Továbbította az e-mailt Steve-hez, majd ellenőrizte a saját e-mail fiókját. Két üzenetet talált. Az egyiket, amelyik pedofil pornográf fotókat reklámozott, letörölte, a másik a lányától jött. Sara elsős volt, még csak most kezdett írni és olvasni, de a TV producer édesanyja megmutatta neki, hogyan használja a hangpostát. A hangos levél segítségével Sara hetente többször is üzenhetett Lukasznak. Lukasz negyed óra hosszat töltött a szöveg lefordításával, aztán válaszolt az üzenetre, kemény küzdelmet folytatott a válasz megfogalmazásával, megpróbált olyan szavakat használni, amelyeket Sara is megért, ugyanakkor nem túl primitívek. Éppen végzett, amikor a számítógépből élénk női hang szólalt meg. Üzenete érkezett. Elküldte az üzenetet Sarának, aztán a saját postaládájára kattintott. Az üzenet az általa elküldött telefonszámokat tartalmazta a hozzájuk tartozó név és címjegyzékkel kiegészítve. Csupán két névhez mellékeltek magánjellegű információkat. Lukasz átfutotta. Az adatok nagy részt hitelintézetektől származtak, némelyik pedig az állami gépjármű nyilvántartási hivataltól. Az üzenet végén a szolgáltatás ára, küldjön 1000 dollárt. Ez gyors volt, matyogta. Az órájára nézett. Alig fél órát vett igénybe. Kinyomtatta a számokat, majd a Carmel számítógépéből kimásolt dokumentumokra összpontosított. Bár alig 5 percet szánt minden egyes dokumentumra, jóformán mindegyik a munkájával volt kapcsolatban. Hajnali 3 után törölte le a lemez tartalmát, kikapcsolta a gépet és aludni ment. Másnap földarabolta a lemezt egy hentes bárdal, és a darabokat az összekötő folyosó 2 különböző szeméttartályába dobta. Szinte betegesen rettegett, hogy a számítógépes fájlok esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Még a Pillsbury házat a kormányzati központtal összekötő folyosón volt, amikor ormótlan fekete ruhát és babuska stílusban a fejére tekert fehér kendőt viselő nőt vett észre. Utána fordult, és hiába találgatta, vajon melyik vallási vagy etnikai csoport tagja lehetett. Fütyörészve ment tovább a rendőrös felé, és felhívta Sherilt. El tudna jönni valaki egy pillanatra? Melyikünket szeretnéd inkább? Engem vagy Tomot? Ácsi, állította le. Csak az Allen ügyről szeretnék valamit hallani. És én is megemlítenék neked pár dolgot. Cheryl pár perc múlva lejött és ledobta magát a vendégfotelba. Semmi újat nem tudunk, mondta. Szeretném elmondani, mit mondott Hale Allen tegnap, mondta Lucas. Gyorsan fölvázolta a történteket, aztán beszélt Cherylnek az összekötő folyosóról látott nemzetiségi nőről. Amikor összeállítottuk a fotót, a gyerek azt mondta, a nő úgy nézett ki, mint valami földön kívüli. Tehát szükségünk van egy közeli fényképre valakiről, sötét ruhában, fején kendővel, aztán behelyettesítünk pár különböző arcot, köztük Carmelét is. Carmel Lónét, mondta Cheryl. Ha minden jog alap nélkül nyilvánosságra hozzuk, alaposan befűthet nekünk. Ezért nem akarom, hogy a tudomására jusson, utána is nyomozunk. Legalábbis, amíg nem tudunk valami biztosat. Rendben, egyezett bele Cheryl. Feltornázta magát. Valószínűleg a Star Tribune könyvtárában dolgozó barátnőttől szerzem be Carmel képét, ha ott van még egyáltalán. Ott dolgozik, válaszolt Lucas. Megkérek alakít az azonosításról, hogy állítsa össze a fotóalbumot a gyerek leírása alapján. Mikor akarsz beszélni vele? Mármint a kislányjal. Minél előbb, annál jobb, mondta Lucas. Nem tudom, milyen hosszú egy ekkora gyerek emlékezete. Megpróbálom még ma délután elkészíteni. Még valami, mondta Lucas, és a zsebében turkált. Megcsináltatnád a laborelemzést erről a revolver golyóról? Adadobta a 22 mm-es golyót Cherylnek. A lány egy kézzel elkapta, rámerett, majd megkérdezte. Mi folyik itt, Lucas? Semmi. Az én egyik töltényem. Csak tudni akarom, mi a különbség a találomra történő elemzés és a halottakból kioperált golyó analízise között. Vajon alapozhatjuk-e az ügyet a fém szerkezet elemzésére? Cheryl gyanakodva nézett rá, ide-oda forgatta a golyót a tenyerében. Akkor, ha véletlenül elveszítem ezt a golyót, nem bánod, ha az egyik sajátommal helyettesítem, ugye? Mármint, hogy azt küldenéd elemzésre? Küld csak be, mondta Lucas. Mármint, hogy ezt? Mármint, hogy azt. Lucas? Nem az én ügyem, Marcy. Cheryl ránevetett. Marcy, mi a fene? Mi vezetjük a nyomozást, nem? Küld be azt a rohadt golyót, jött ki Lucas a sodrából. Reggel Lucas átnézte a Carmel telefonregiszteréből kiírt számokat és telefonszámlákat, és későbbi ellenőrzés céljából megjelölt 55-öt. 3 óra alatt félig megtöltött egy jegyzett füzetet a megjegyzéseivel, de semmi ígéreteset nem talált. Pár perccel déli 12 előtt az utolsó számla utolsó távolsági hívásához érkezett. A hívást 2 héttel korábban Barbara Allen halála után pár nappal bonyolították. A számítógépes kalóz megjegyzése rövid és tömör volt. Rövid beszélgetés üzleti ügyben a Tennex üzenet közvetítő szolgálaton keresztül. Lucas feltárcsázta a számot, és az első csengetés után egy női hang jelentkezett. Tennex üzenet közvetítő szolgálat. Beszélhetnék a Tennex ügyvezetőjével? Vagy a szolgálat vezetőjével? Sajnálom, uram, Mr. Wilson házon kívül van. A hangpostáját tudom kapcsolni. Nos, csak arra lennék kíváncsi, hogyan nyithatnék a Tannexnél hangposta fiókot. Sajnálom, uram, de mi csak üzenetet közvetítünk. Annyit tehetek, hogy kapcsolom a főnök hangposta fiókját. Jól van, köszönöm, legyen szíves. A kapcsolás megtörtént, és gépi férfi hang mutatkozott be kissé bizonytalanul. A hang akár egy belőtt tinitől is származhatott. Ön a Tannex üzenet közvetítő szolgálattal, az ön legfürgébb üzenet közvetítőjével beszél a washingtoni körzetben. Kérem, hagyja meg a nevét és a telefonszámát, vissza fogjuk hívni. Köszönöm. Lucas nem óhajtott egy túl érzékeny biciklis küldönccel értekezni, ezért inkább letette a telefont, ásított, felállt, nyújtózkodott és lesétált a gyilkossági csoporthoz. Black az íróasztalánál ült és iratokat lapozgatott, Sloan feltett lábbal olvasta a Pioneer Press-t. Ebéd? Kérdezte Lucas. Felőle mehetünk? Kapott az alkalmon Sloan. Cheryl betaszította az iroda ajtaját, és azonnal megakadt a szeme Lucason. Beküldtem a golyót, délután 4-re elkészülnek vele. Sloan felvonta a szemöldökét. Tényleg? Hová? Érdeklődött. Cheryl tökéletesen értette a burkolt célzást. Fogd be! Válaszolt, aztán Lucashoz fordult. Az anyja nincs oda a boldogságtól, amiért visszamegyünk, hogy a gyerekkel beszéljünk. Az újságok az egész beszélgetést leközölték a bérgyilkosról. Egy okkal több, hogy hagyjalak téged érvényesülni, ha odaértünk, mondta Lukasz. Nők egymás között a kapcsolatokról, egy kis cselvej, meg ilyesmi. Nemi előítéletek, mondta Sloane, és szomorúan rázta a fejét. És persze éppen az egyenlőség téma körével foglalkozó bizottság élharcosától. Lukasz a homlokára csapott. Jézusom, elfelejtettem. Ma este gyűlés van. A többiek sajnálkozva néztek rá. Cheryl megveregette a vállát. Rosszabb is lehetne. Hogyan? Fogalmam sincs. Le is lőhetnének például. Már lelőtték, vágott közbe Sloane. Még ennél is rosszabbnak kell lennie. Az ebéd Sloannal egy órán át tartó racsolásba fulladt, és mint egy mellékes témaként közben Sir mentén érintették a legutóbbi büntény témáját is. A gyilkosság lehangoló még akkor is, ha Allen és a két Dinky Towny halott, valamint a negyedik Rollo szerepelt a Szent Póli lajstromokban. Az erőszak is lehangoló, a testi sértés hervasztó, a kóla kiábrándító, a speed és a heroin viszont feldobja az embert. Gutierrez mesélte, milyen boldog nap volt az életében, amikor újra visszatért a heroin, mondta Sloane az egyik drogos nyomozóról. Azt mondja, a Target, a Kmart és a Walmart mind csak rabló tanya, de még mindig jobb, mint egy rakás kóla öröngő őrült robot, aki fegyverekkel rohangál és azt hiszi, semmi sem ártad nekik. Lukasz bolintott. Adj a srácnak egy kis heroint és elalszik tőle. Adj egy kicsit többet és meghal. Semmi gond. Bár az áruházi tolvajlás is őrültség, mondta Sloane. Kultúra kérdése, mondta Lukasz, felemelte a sajtburger tetejét és szemügyre vette a magányosan árválkodó, gyanúsan sápatagú borkát. A heroin guruk terjesztik a nekik megfelelő ideológiát. Valakinek tanulmányoznia kéne, mondjuk egy antropológusnak. Vagy egy felügyelőnek, egészítette ki Sloane, feltéve, hogy nem lőnek le a mai lövészeten. Azon tűnődtem, hogy abba hagyom, mondta Lukasz. Az az istenverte ájovai gyerek legutóbb is laposra vert lövésben. De ő megszállott, mondta Sloane. Az olimpiai csapatban is benne van. Céltábla van az öltöző szekrényen, és 10 lövésből mindegyik a középső körben köt ki. Az egész kör szegélye fekete. Profi a fickó, mondta Lukasz. Az én koromban ez már nem megy. Már nem vagyok tökéletesen ura a finom izommozgásoknak. Igen, igen. Egyébként viszont ostoba hólyag, mondta Sloane. Én azt hallottam, nagyon is okos. Hát, amolyan ostoba okos tojás. Sloane az órájára nézett. Mennem kell. Beszédem van valakivel. Lukasz a városháza felé tartott, és rájött, hogy az ebéd alatt elhangzott valami, ami megmozgatta a gondolatait. Ott motoszkált a fejében, de maga sem tudta, mi az. Azt viszont tudta, hogy fontos dologról van szó. Addig-addig törte a fejét, míg rájött, hogy az ájovai fiúval kapcsolatos. A srác egyenruhás zsaru volt, de minden nehéz feladatra önként jelentkezett, és bolondja volt a fegyvereknek. A fegyverek minden fajtája érdekelte, velük álmodott, használta, javítgatta. Összehasonlította, adta és vette őket. A régi nyugati pisztolyhős modern megfelelője, gondolta Lukasz. Megpróbált a Jean és Heather Davis-szel ráváró beszélgetésre gondolni, és a fényképre, amelyet Cheryl próbált összeállítani. Az ilyesfajta fotomontázsnak volt bizonyos kockázata, ha a gyerek felismeri Carmelben az egyik gyilkost, és bíróság elé viszik az ügyet, akkor a tanúk padján történő azonosításnál kifogást emelhetnek azon az alapon, hogy a rendőrség a fényképpel befolyásolta a tanú emlékezetét. Minél inkább a ráváró beszélgetésre próbált összpontosítani, annál inkább a gondolatai közé tolakodott az ájovai mesterlövész. Sloane mondott róla valamit, ami szöget ütött a fejében. Valami apróságot. De az Istennek sem tudott rájönni, mi volt az. Hát, lehet, hogy kezdek szenilis lenni, gondolta. Végül lesétált az öltözőbe, és megkereste az ájovai srác szekrényét. A céltábla rajta volt, pont úgy, ahogy Sloane mondta. Ellenőrzi az ellenfelet? Kérdezte egy magas, szőke zsaru, szintén lövész. Lukasz biccentett. A fülembe jutott a tökéletes sorozat híre, magyarázta Lukasz. Előre hajolt és a céltáblát vizsgálta. Aki a 10-es körbe beletalált, az már sasszeműnek számított, de ezen a körön belül volt még egy szabad szemmel alig látható X, mely a céltábla abszolút közepét jelölte, és nem volt nagyobb egy 22 mm-es golyónál. A céllemezen 10 kis céltábla volt, és minden egyes céltábla X körében enyhén elvékonyodott szélű lyuk nézett vele farkas szemet. Minden egyes apró lyuk körül tisztán kivehetően látszott az X kör körvonala. Lukasz füttyentett. Ez a srác nem komplett, mondta Zsaru. Golyóálló mellényt öltött és összenyomta a tépőzáras rögzítő pántokat. Állítólag tökéletes látásom van, de a lő állásból még csak nem is látom az X-kört. Egy dolog a tízes körön belülre találni, és megint más a találatokat az X-körön belül tartani. Nem normális. Hát, elég rázós, értett egyet Lukasz. Még egy búcsú pillantást vetett a céltáblára, megrázta a fejét és az irodájába indult. Az irodában ismét átnézte Carmel telefonszámait. Ott volt a szeme előtt éppen az utolsó. A Tennex üzenet közvetítő szolgálat. Hát Roger, kiáltott fel. Micsoda véletlen. Még mindig a gondolataiba merült, amikor Cheryl és Black feltűnt a sötét eső kabátos fejkendős nők teljes alakos színes fotójával. 12 különböző női arcot illesztettek a kendő kivágásába. Nem rossz, mondta Lukasz, miután átnézte a képeket. Ez itt Carmel? Igen. Hát borzongató, mennyit számít a tálalás. Soha nem ismertem volna fel ebben a szerelésben, jegyezte meg Cheryl. Cheryl és Black egy autóban hajtott a beszélgetésre Lukasz a nyomukban. Davis már az ajtóban várta őket. Remélem, nem lesz túl nagy megrázkódtatás, mondta, és hangjából feszültség csendült. Semmi olyasmit nem fogunk kérdezni, nyugtatta meg Lukasz. Ha nem választ ki egy fényképet sem, egyszerűen elmegyünk. És ha felismeri valamelyiket? Mi van, ha a gyilkos megtudja? A rendőrségtől biztos nem fogja megtudni, biztosította Lukasz. A videó felvételt letétbe helyezzük, a nevét pedig titkosan kezeljük, amíg a védőügyvéd betekint az iratokba, és ha már börtönbe került valaki, mint a gyilkosság elsőrendű vádlottja, nem lesz, aki árthatna neki. A hideg futkos a hátamon a félelemtől, mondta Davis, és körbeölelte magát, mint a fázna. Heather a hálószobában játszott a teherautóival. Tudod, mi hiányzik neked? Kérdezte Cheryl. Egy mezőgazdasági traktor, és talán egy talajlazító gép, amit maga után húzna. Van traktorom, egy John Deere márkájú, csak elveszett, mondta Heather. Összehúzta a szemét. A traktor se rossz, de tudod, mire lenne igazán szükségem? Na, mire? Amikor a traktort vettük, kaptam hozzá egy arató cséplőgépet is. Viszont egy gabonaszállító targonca tényleg jól jönne. Hát igen, Cheryl elbizonytalanodott. Nézzük meg ezeket a fényképeket, aztán visszamehetsz a teherautókhoz. Anya szerint lehet, hogy elvisztek egy körrel rendőrautóval, provokált Heather. Ha megkéred Lukasz bácsit, biztosan elvisz. Ó, nem a bácsikám, jegyezte meg Heather. Nem baj, azért szívesen elviszlek, ajánlotta fel Lukasz. Na gyere, nézzük meg azokat a képeket. A kislány gondosan végignézte valamennyi fényképet, aztán kijelentette. Nem, egyik sem. Heather az anyjára nézett. Egyik sem olyan. Hát ha nem olyan, hát nem olyan, könnyebbült meg Davis. Biztos vagy benne, hogy egyik sem hasonlít? Kérdezte Lukasz. Mindegyik hasonlít, de egyik sem pont olyan. Hát, ha te mondod, egyezett bele Black. Valamennyien felálltak. Azért mehetek egy kört Lukasz bácsi rendőrautóján? A ház előtti járdán Cheryl kifakadt. Ezt a kutyafáját? Azt bizony, értett egyet Black. Bár magam sem tudom, hogy szívesen láttam volna a gyereket a tanúkpadján. Carmel képes lett volna ízekre szedni. Én a magam részéről bárkit elfogadnék, mondta Lukasz mogorván. Nekem még egy csimpánzis megfelelne, ha vállalná, hogy azonosítja. És most mihez kezdesz? Kérdezte Cheryl. Hazamegyek, válaszolt Lukasz. Bedobok egy sört, még egyszer végig gondolom, aztán álomba sírom magam.